Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Keddi adásunk tartalmából.
Bemutatták Ferenc pápa a szinódus utáni buzdítását a fiataloknak. Isten szeret benneteket, az egyháznak szüksége van rátok.
6. Mohamed marokkói király és Ferenc pápa felhívása Jeruzsálem szent városáért.
Az itáliai félsziget és Közép-Kelet-Európa gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatai a közép- és koraújkorban. Interjú Fedeles Tamás történésszel a római La Sapienza Egyetemen rendezett nemzetközi konferenciáról.
Az erősség szent lelke. II. János Pál mindennapos imája a szent pápa halálának 14. évfordulóján.
A pápa a fiatalokhoz. Isten szeret benneteket, az egyháznak szüksége van rátok. Április 2-án kedden bemutatták az újságíróknak Ferenc pápa a szinódus utáni apostoli buzdítását a Szentszék sajtótermében. A fiatalokról októberben megrendezett püspöki szinódus eredményét összegzi a dokumentum, amelynek üzenete a címében is kifejezésre jut. Krisztus él.
Krisztus él, és azt akarja, hogy te is élj. Így kezdődik az apostoli buzdítás, amely meghatározza a pápa üzenetének hangvételét és tartalmát. A dokumentum zárósora buzdítássá teszi azt a szó igazi értelmében. Az egyháznak szüksége van a lendületetekre, a megérzéseitekre, a hitetekre. Amikor elérkeztek oda, ahová mi még nem jutottunk el, várjatok meg minket türelmesen. Ferenc pápa üzenete nem csak a fiatalokhoz szól, hanem Isten népe egészéhez. A pápát az októberi szinóduson elhangzott számos gondolat és beszélgetés ösztönözte a dokumentum írásakor, amelyet 9 fejezetre osztott.
Első fejezet, Isten szava és a fiatalok. A pápa az Ószövetségből vett példákkal kezdi apostoli buzdítását, és bemutatja, hogy egy olyan korban, amikor a fiatalokat nem igazán vették figyelembe, a Szentírás egyes szövegei kifejezik, hogy Isten másként tekintett rájuk. Az Új Szövetség alapján arra emlékeztet, hogy Jézus számára a kor nem jelentett kiváltságokat, és a fiatalsághoz nem társult az a képzet, hogy kevesebbet érne, vagy kisebb méltósággal rendelkezne.
2. fejezet. Az örökké fiatal Jézus. A pápa ezek után azzal folytatja, hogy bemutatja az örökké fiatal Jézust, mint egy olyan egyház példáját, amely fiatal, amikor önmaga és különböző mer lenni. A Szent Atya elismeri, hogy Jézust nem mindig vonzóan és hatékonyan mutatják be. Éppen ellenkezőleg, vannak olyan fiatalok, akik az egyházat ellenszenvesnek, zavarónak találják. Olyan egyházat akarnak, ami meghallgat, nem pedig olyat, ami elítél.
3. fejezet, Isten jelene. A fiatalok többet jelentenek, mint a világunk jövője. Most is segítik, hogy gazdagabbá váljon. Ezért nem elégedettek a kész válaszokkal és a konfekció megoldásokkal. A pápa megvizsgálja a különböző kihívásokat, mint a migráció, az emberek kihasználása, a szexualitás, a digitális világban zajló élet pozitív és negatív oldalai. Foglalkozik a gyermekek elleni visszaélés kérdésével is. A fiatalok segítségével ez a sötét pillanat lehetőségé válhat egy korszakalkotó reformra.
4. fejezet, 3 nagy igazság. A buzdítás 4. fejezetében Ferenc pápa 3 nagy igazságra hívja fel a figyelmet. Az első, Isten szeret téged, olyan szeretettel, amely inkább a kiengesztelődés, mint a tiltás, és inkább a jövő, mint a múlt iránt aggódik. A második, Krisztus üdvözít téged, azáltal, hogy mindig megbocsát és vállán hordoz minket. A harmadik, Krisztus él, amelynek felismerése segít, hogy felhagyjunk a panaszkodással, és a jövő felé tekintsünk.
5. fejezet. A választás kora. Ferenc pápa a választás koraként jellemzi a fiatalságot, és azt javasolja, hogy ne féljünk kockáztatni és hibákat ejteni. Az 5. fejezetben a Szent Atya a közjóért cselekvés és a jelenben élés témáit tekinti át. Arra hívja a fiatalokat, hogy legyenek a változás főszereplői és bátor misszionáriusok.
6. fejezet. A fiatalok és az idősek. A pápa emlékezteti a fiatalokat, hogy milyen fontos fenntartani a kapcsolatot az idősekkel. Ezáltal hasznát vehetik tapasztalataiknak. Megállapítja továbbá, hogy az idősek álmot álmodnak, a fiatalok pedig látomásokat látnak. Ha a fiatalok gyökeret eresztenek azokban az álmokban, akkor bepillanthatnak a jövőbe.
7. fejezet. Ifjúság pasztoráció. Az ifjúság pasztoráció áll a 7. fejezet középpontjában. A pápa szerint az ifjúság pasztoráció legyen rugalmas, és egyben alkalom az együtt haladásra. A fiatalokat a szeretet nyelvtana érinti meg, nem az, ha prédikálnak nekik. A pápa hangsúlyozza, hogy olyan új megközelítéseket kell kitalálni, amelyek kreatívak és merészek. A művészetek, a sport, a környezetvédelem mind a pozitív lelkipásztori tevékenység területei.
8. fejezet. Hivatás. A hivatásunkra válaszolni annyit jelent, hogy ápoljuk és fejlesztjük mindazt, ami mi vagyunk, írja a pápa. Ez kifejeződésre juthat a szentségi házasságban, amelyben a szeretet szenvedélyes, és a szexualitásnak két célja van, szeretni és életet adni. A Szentatya továbbá ösztönzi a fiatalokat, hogy gondolkodjanak el a megszentelt élet hivatásán, és ne hagyják figyelmen kívül annak a lehetőségét, hogy Istennek szenteljék magukat.
9. fejezet. Megkülönböztetés. Az apostoli buzdítás utolsó fejezetében Ferenc pápa emlékeztet. A megkülönböztetés bölcsessége nélkül könnyen a változó trendek prédájává válhatunk. A hivatás ajándék, amely igényeket is támaszt velünk szemben. Annak érdekében, hogy élvezni tudjuk Isten ajándékait, késznek kell lennünk arra, hogy kockázatokat vállaljunk. A pápa utolsó szavai a dokumentumban arra ösztönöznek, hogy merjünk kockáztatni. Kedves fiatalok! Örömteli reményem az, hogy megfutjátok az előttetek álló versenyt, túlszárnyalva azokon, akik lassúak és félnek.
Hatodik Mohamed marokkói király és Ferenc pápa felhívása Jeruzsálem szent városáért. Marokkói látogatása során március 30-án Ferenc pápa és 6. Mohamed marokkói király, elismerve Jeruzsálem egyedülálló és szent jellegét, szívükön viselve a béke városának spirituális jelentőségét és különleges hivatását, a következő felhívást tették közzé.
Fontosnak tartjuk Jeruzsálem szent városát megoltalmazni úgy, mint az emberiség és főként, mint a három monoteista vallás híveinek közös örökségét, mint a találkozás helyét és mint a békés együttélés jelképét, melyben a kölcsönös tiszteletet és a párbeszédet ápolják. Ennek érdekében meg kell őrizni és elő kell mozdítani Jeruzsálem sajátos sokvallású és spirituális jellegét, valamint különleges kulturális önazonosságát. Következésképpen azt kívánjuk, hogy a Szentvárosban biztosítsák a három monoteista vallás híveinek a teljes szabad hozzáférést és mindenki jogát a szabad vallás gyakorlathoz, úgy, hogy Jeruzsálemben a hívek részéről imádság szálljon fel az Istenhez, mindenek teremtőjéhez, a béke jövőjéért és a testvériségért a földön. Rabat 2019. március 30-án 6. Mohamed marokkói király és Ferenc pápa. Az itáliai félsziget és Közép-Kelet-Európa gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatai a közép- és kora újkorban. Gedő Ágnes interjúja Fedeles Tamás történésszel a római La Sapienza Egyetemen rendezett nemzetközi konferenciáról.
Március 21-én és 22-én rendezték meg a La Sapienza Egyetemen azt a konferenciát, amely Közép-Kelet-Európa és az itáliai közötti gazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok széles repertoárját vizsgálta. Közel 20 előadó angol, olasz és német nyelven tartotta meg referátumát, és itt kapcsolódott be a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport, amely a Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem koprodukciójában működik. A kutatócsoport két tagja vett részt, Tusor Péter a kutatócsoport vezetője, az itáliai terveket vázolta föl, amelyekkel Trento zsinatot követően a 17. századi magyar katolicizmust kívánták megújítani. Jó magam pedig egy már a végéhez közeledő kutatási témámról referáltam, amelyben a késő középkori, jelesül a 15-16. Századi magyarok római klerikus szentelésének makroszintű megközelítését mutattam be. De emellett még két további magyar résztvevője is volt a konferenciának, Prajda Katalin, aki a Chicagói Egyetem kiváló kutatója, magyar-olasz kapcsolatok 14-15. Századi szegmenseit tekintette át, illetve Falvai Dávid, aki személyesen nem vett részt a rendezvényen, viszont előadását elküldte, a kóduló rendek magyarországi és itáliai kapcsolatait mutatta be a 13. századra súlypontozva.
Mondhatjuk, hogy a magyarok nagy számban voltak jelen ezen a konferencián.
Igen, négyen voltunk. Hogyha a kárpát-medencei relációt nézzük, akkor azért még többen, hiszen kiváló romániai kollégáink is részt vettek ezen a rendezvényen. Adinel Dinka, illetve egy másik kiváló kolléga, Julián Damian, akik Kolozsvárról érkeztek, Martin Stefánik Szlovákiából érkezett, Pozsonyból vett részt a konferencián, de hát ugye többen, hiszen Lengyelországból, nyilván Olaszországból többen szintén részt vettek a rendezvényen. És ugye nagyon fontos megemlíteni, hogy itt nem csak a La Sapienza Egyetem, hanem többek között a Rómában működő Német Történeti Intézet is a szervezők között szerepelt. Andrea Fara volt a fő organizátor, de a Deutsches Historisches Institut képviseletében Andreas Reber kiváló kollégánk is előadást tartott a rendezvényen. Úgyhogy ez egy valódi tudományos fórumnak tekinthető, széles nemzetközi részvétellel. És hát ami öröm, hogy ugye verba volant scripta manent, ahogy a latin közmondás is mondja, ugye hogy a szó elszáll, az írás megmarad, a konferencia előadásainak írott változatát a szervezők meg szeretnék majd jelentetni, úgyhogy a közeljövőben egy írásos változat és egy konferenciakötet is várható.
Említette, hogy a kutatásait lassan befejezi a középkori klerikus szentelésekkel kapcsolatban.
Valóban, most ezen a héten én már csak ilyen ellenőrző kutatásokat végzek a vatikáni titkos levéltárban. Az anyag nagy részét a korábbi években föltártam az elmúlt két esztendőben. Rendelkezésemre áll egy okmánytár, amely közel 400 oldalon át hozza a szövegeket, amelyek a magyarokra vonatkoznak, és hát jelenleg a monográfián, a feldolgozáson munkálkodom, amely a végéhez közeledik, így most már azt lehet mondani, hogy van egy általános képem a magyarok római szenteléséről, amely 1426 és 1523 közötti időszakra koncentrál, és ennek a fő eredményeit természetesen nem a teljesség igényével mutattam be ezen a szimpóziumon.
Volt-e visszajelzés ezzel kapcsolatban?
Igen, kérdeztek természetesen a kollégák, főként azt, hogy ugye a magyarok száma, a Rómában föltűnő szentelendők száma, miért éppen a Mátyás kor végén, illetve a 15. század 90-es éveiben éri el a tetőpontját, és hát erre igyekeztem válaszolni, olyan nemzetközi és hazai politikai kontextusba állítottam ezt az esemény sort, amely választ kínálhat erre a kérdésre is, persze nem feltétlen minden választ sikerül megtalálni, vagy minden kérdésre nem sikerül válaszolni. Itt nyilvánvalóan befolyásolták az itáliai félsziget háborúi például az utazásokat, a járványok, a magyar belpolitikai bizonytalanság is befolyásolta, és tulajdonképpen ezeket grafikonon prezentálva nagyon szépen kirajzolódik, hogy például Mátyás regnálásának utolsó két évében, amikor befejezte a nyugati hódító hadjáratait, a magyarok száma ugrásszerűen megnőtt. A Mátyás halálát követő trónviszályok idején pedig nyilvánvalóan ugye kevésbé vállalkozhattak utazásra, ugyanígy, ahogy megfigyelhető, hogy az itáliai francia támadások révén szintén ugye a bizonytalan helyzet állt elő, és csökken a 90-es évek közepetáján egy picit a magyarok utazási kedve, viszont azt követően pedig talán a legtöbben 95-96-ban érkeznek a Tevereparti városba. Úgyhogy érdekes, tehát nyilván egyéni motivációkon túl természetesen ezek a tágabb összefüggések is befolyással voltak a magyarok római utazására.
Mennyire egyértelmű történészkörökben Magyarországnak a középkori súlya?
Ahogy ez a konferencia is mutatja, úgy gondolom, hogy egyre szélesebb körben válik ez ismerté, hiszen ez a konferencia ugye nem csak az egyház történeti vetületei tárgyalta a középkori magyar királyságnak, hanem itt nagyon komoly gazdasági kapcsolatokról is szó esett. Martin Stefánik például a részkereskedelem vonatkozásait vázolta föl Velence, illetve a mai fölvidéki egykori bányavárosok vonatkozásában. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyre komolyabb, persze nyilván ezen nekünk is dolgoznunk kell, hogy ezt a középkorban oly jelentős szerepet továbbra is megpróbáljuk úgy tálalni, hogy minél többen figyeljenek föl erre a jelenségre.
És akkor nincsen semmiféle konfliktus, amit az aktuális nemzetközi politika irányíthatna?
Én azt gondolom, hogy egy történész, főleg egy középkorra foglalkozó történész legfontosabb feladata az, hogy nyilván az források felhasználásával lehető legobjektívabban próbálja megelőadni tárgyát. Ugye ez a tacitusi elv, ugye ez a színe írált stúdió ezt mindenképpen meghatározza. Én azt gondolom, hogy ezeket legalábbis én ezt igyekszem magam számára egyértelművé tenni, és mindenki számára, aki szakmai kapcsolatba kerülök, hogy lehet aktuál politikáról beszélni természetesen, de egy történésznek, aki a régi évszázadok világát próbálja meg napvilágra hozni és elemezni, abszolút más nézőpontból az objektivitás szem előtt tartva kell működni. Egyébként itt a konferencián nem véletlenül említettem a románokat, vagy akár a szlovák kollégát. Hihetetlen jó kapcsolatot ápolok majdnem mindenkivel, akik a Kárpát-medencében az egykori Magyar Királyság területén, ám bár más nemzetekhez tartozóan működnek, és azt gondolom, hogy ez a kapcsolat, ez mindkét oldalról szemlélve gyümölcsöző, hiszen több konferencián találkoztunk, folyamatos szinte, nem is napi szintű a kapcsolatunk, de folyamatos a kapcsolatunk, úgyhogy az adatcseréktől elkezdve a közös gondolkodásig, a közös projekttervekig bezárólag azt gondolom, hogy vannak olyan kollégák, akikkel érdemes határon túl is fontos kapcsolatokat ápolni, illetve nyilvánvalóan jövőben is együtt munkálkodni.
Ezen túl persze természetesen a saját identitásunkat is formálja, és szinten tartja azt, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk.
Hát nyilván ez az alapja, tehát egy történész, gondolom én, azért választja ezt a szakmát, mert hogy szereti a régmúlt történetet, és másrészt pedig hát nyilvánvalóan saját maga ősei, nemzete múltja iránt is érdeklődik. Nyilván vannak olyan részterületek, amelyek persze ezt viszonylag mélyen elemzik, nem feltétlen a nemzetiség hovatartozás szempontjából vizsgálják az identitást. Középkor kutatójaként azt gondolom, hogy erre nincs is nagyon lehetőség, bár a nácik ugye megjelennek, de nem olyan értelemben, mint a 19. században. Ez magától értetődő. De azt gondolom, hogy egy identitás, az adott nemzethez tartozás kapcsán egy identitás vizsgálata azért a régmúlt évszázadokba kell, hogy gyökerezzen, és mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes a régebbi korok történését is fölidézni, föltárni, ezáltal is erősítve történelmi tudatunkat.
Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk Fedeles Tamás.
Köszönöm szépen.
Az erősség szent lelke, II. János Pál mindennapos imája a szent pápa halálának 14. évfordulóján. 1980-ban II. János Pál pápa a karizmatikus megújulás egyik közösségének személyes vallomással hívta fel a figyelmét a Szentlélek iránti mindennapos imára, melyet saját életében tapasztalt meg.
Kicsi koromban tanultam meg imádni a Szentlélek Úristent. 11 éves voltam, amikor az iskolában sok gondom volt a matematikával. Szomorú voltam emiatt, és elmeséltem édesapámnak, aki válaszként egy imakönyvet adott a kezembe, és rámutatott a Veni Creator Spiritus himnuszra, majd így szólt. Fiam, imádkozd ezt minden nap, és meglásd, ő segít megérteni a számtant is. Imádkoztam is, minden nap lefekvés előtt, immár több mint 40 esztendeje, és valóban láttam, mennyit segített nekem a Szentlélek Isten, ahogy édesapám mondta.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Teremtő lélek, jöjj közénk, látogasd híveid szívét, töltsd malasztal a kebleket, melyeknek alkotója vagy.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Figyelmükbe ajánljuk honlapunkat, melynek címe www.vaticannews.va.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.